Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, akitől várjuk egész életünk segítségét, üdvösségünket, bűneink bocsánatát. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg a gyülekezetnek szóló hirdetéseket. Szeretettel köszöntünk mindenkit Isten tiszteletünkön, Isten hozta a testvéreket. Adjon Isten nekünk élő ígét, megújulást, vigasztalódást, örömöt, kinek-kinek szüksége szerint. Szeretettel hívogatom már most a testvéreket az elkövetkezendő hetünk gyülekezeti alkalmaira. Kedden este majd 6 órakor bibliaórát tartunk, és együtt imádkozunk gyülekezetünkért, közös ügyeinkért. Csütörtökön délelőtt 9:30 órai kezdettel babamama kört tartunk, aztán 9:45-kor nyilvános istentiszteletet a 60-i nyugdíjas házban. Este 6:30 órai kezdettel pedig a 30 év alatti fiatalok bibliaóráját tartjuk. Pénteken hívogatjuk a konfirmandusokat a szokott időben konfirmációs oktatásra, este 6 órai kezdettel pedig a 18 év alattiak ifjúsági bibliaóráját tartjuk. Jövő vasárnap rendünk szerint 9:50 órai kezdettel tartunk istentiszteletet, és azzal párhuzamosan, mint most is, gyermekek számára gyermekistentiszteleteket. Örömmel jelentem a gyülekezetünknek, hogy házasságára Isten áldását kérte az elmúlt napon, szombaton 15 órai kezdettel Fejszák Tamás és Balogh Erika testvérünk, gyülekezetünk tagjai. Köszöntjük őket szeretettel, mint házaspárt. Örömmel jelentem a gyülekezetnek azt, hogy gyermekek is születtek, akik gyülekezetünkhöz korábban tartozók, vagy éppen gyülekezetünkhöz jelenleg tartozó családok áldásaként érkeztek közénk. Németh Tamás és Ábrahám Ilona első gyermekét kapta Istentől, a Lilium nevet adták neki. Pap Ádám és Kocsis Réka testvérünk szintén első gyermekének örvendhet, akinek a Levente nevet adták. Ványi Gábor és felesége Zsófia második gyermeküket vették Isten áldásaként, Ádám nevet adták az újszülöttnek. Isten áldja meg ezeket a családokat, s tegye az ő örömüket teljessé. Örömünk mellett azonban szomorúságunk is van, melyet ismernek már a testvérek, elhunyt gyülekezeti tagunk Németh Szilárdné Julcsi. Az ő temetése pénteken 9:30 órai kezdettel az óbudai temetőben lesz. Álljunk oda, vigasztaljuk itt maradt szeretteit, hozzá tartozóit ravatala mellett. Kedves testvéreim, az Úr legyen és maradjon mindnyájunk őriző pásztora, megtartója, életünk vezetője, gazdagítója. Most énekeljünk Zsoltárt az Úr előtt és az Úrnak bizonyságtétel képpen a 32. Zsoltárunk első 3 versét. A 32. Zsoltárunk első verse így kezdődik: ó, mely boldog az oly ember éltében.
Bevet kegyelmét. téged meg nem akarám hallani. Csontjaim ottan elszáradnának, fogsága miatt én sírral bírnak. Mert éjjel nappal kezed nehéz voltam, nagy bűneimért rajtam fekszik valam. Elfogy a bennem minden erőség, mindjárt éhítségben a nedvesség. De hogy bűnömet előtted megvallam, nagy védkeimet el nem hallgathatám. Ne híven előbeszélém neked, ott bocsánatot nyerik te.
Kedves testvérek, hallgassuk hitvallásunk tanítását, a Heidelbergi K.T. 8. úrnapjának kérdéseit és feleleteit Kis Székely Zsolt presbiter testvérünk olvassa ma közöttünk. E kérdések az ember megváltásáról szóló témakör részei, és azon belül is az apostoli hitvalláshoz kapcsolódnak.
Hány része van ennek a hitvallásnak? 3. Az első rész szól az Atyaistenről, a mi teremtetésünkről. A második a Fiúistenről és a mi megváltatásunkról. A harmadik a Szentlélekistenről és a mi megszenteltetésünkről. Mivel csak egyetlen isteni lény van, miért nevezed meg e 3-at, az Atyát, a Fiút és a Szent Lelket? Azért, mert Isten úgy jelentette ki magát az ő igéjében, hogy ez a 3 megkülönböztetett személy, amaz egy igaz, örök Isten.
Hitvallásunk tanítása után Isten igéjére figyeljünk, azt hallgassuk alázatos szívvel, úgy, ahogy írva van az a 103. Zsoltárban. A 103. Zsoltárban a következőket találjuk megírva. Dávidé. Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsájtja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. Minden elnyomottal törvényesen és igazságosan bánik az Úr. Megismertette útjait Mózessel, cselekedeteit Izrael fiaival. Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké. Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk, mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az Isten félők iránt. Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket. Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az Isten félőkhöz. Hiszen tudja, hogyan formált, emlékszik rá, hogy porból lettünk. Az ember napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mező virága. Ha végig söpör rajta a szél, vége van, még a helyét sem lehet felismerni. De az Úr szeretete mindörökké az Isten félőkkel van, és igazsága még az unokáikkal is, azokkal, akik megtartják szövetségét, és törődnek rendelkezéseinek teljesítésével. Az Úr a mennyben állította fel trónját, királyi hatalmával mindenen uralkodik. Áldjátok az Urat, angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek parancsát és hallgattok parancsszavára. Áldjátok az Urat, ti seregei, szolgái, akaratának végrehajtói. Áldjátok az Urat, ti teremtményei mindenütt, ahol uralkodik. Áldjad lelkem az Urat. Isten tegye áldottá az ő igéjét, hogy annak ne csak hallgatói, hanem befogadói és megtartói is lehessünk. Gyertek, csendesedjünk el, imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk téged, mennyei édesatyánk, mert az vagy, akinek kijelentetted magad, és olyan fölfoghatatlan számunkra, annyira távoli a mi természetünktől mindaz, amit rólad megtudunk és veled kapcsolatban megértünk. Köszönjük te neked azt, hogy elmondod nekünk, ki vagy te, és mivel számolhatunk, ha szövetségre lépünk te veled. Még inkább dicsőítünk téged azért, mert abba a végtelen és kibeszélhetetlen szeretetbe, kegyelembe, jóságba, amely te vagy, hívogatsz és kész vagy beavatni bennünket. Légy segítségül, hogy megértsük és megragadjunk életünk legnagyobb lehetőségét. Légy segítségül, hogy ne álljunk ellent neked, hanem hadd tudjunk ezen a mai napon is hozzád jönni, előtted háladással leborulni, veled szövetségre lépni. Hisszük, hogy ezért hívtál ide, ezért tanítasz bennünket, ezért munkáltad azt, hogy mi ma itt legyünk együtt a te szent színed előtt. Köszönjük, hogy már megemlékeztél rólunk, hadd kérjünk téged, védj körül továbbra is, úgy, ahogyan csak te tudsz bennünket körülvenni. Áldunk és magasztalunk téged, égnek és földnek királya, életnek és halálnak ura. Amen. Kedves testvéreim, a 164. dicséretünk három versét énekeljük most, az ige hirdetés hallgatására készülve. A 164. dicséretünk három versét, az első vers így kezdődik. Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igét hallására.
Jézus, itt vagyunk,
Elfoglalva helyünket, hallgassuk meg Isten ígéjét az Új Szövetségből, Máté evangéliumának 17. fejezetéből. Máté evangéliumának 17. fejezetéből a 11. verstől a 14. versig terjedő szakaszt olvassuk, ahol ezeket találjuk megírva. Mert az emberfia azért jött, hogy megmentse, ami elveszett. Mit gondoltok? Ha egy embernek 100 juha van, és eltéved közülük egy, nem hagyja-e ott a 99-et a hegyekben, és nem megy-e el megkeresni az eltévedettet? Ha azután megtalálja, bizony mondom néktek, jobban örül neki, mint annak a 99-nek, amelyik nem tévedt el. Ugyanígy a ti mennyei atyátok sem akarja, hogy elvesszen egy is e kicsinyek közül. Kedves testvérek, el kell, hogy mondjam nektek, hogy mindig csodálom azokat, akik vitatják a Biblia isteni szerzőségét. Azt tanítjuk a Szentírással kapcsolatban, hogy noha különböző korokban keletkeztek ezek a könyvek, az a 66 könyv, ami benne foglaltatik a Szentírásban, különböző emberek fogták azokat az író eszközöket, amelyekkel lejegyezték a Biblia eredeti szövegeit, mégis tudjuk, hisszük, hogy az egész kijelentés mögött Isten áll. Ő a szerző. És azok, akik kezükbe véve valami író szerszámot írtak, Isten eszközei voltak. Isten gondolatait továbbították nekünk, azért, mert Isten az ő gondolatait megosztotta velük, és arra indította őket, hogy mindaz, amit megértenek, kerüljön lejegyzésre. Mégis sokan vannak, akik a Biblia mögött Isten személyét nem látják, nem akarják látni, vagy éppen vitatják, hogy Isten mint szerző áll a kijelentés mögött. A mai napon felolvastam egy Zsoltárt, a 103. Zsoltárt, ahogy Biblia olvasó kalauzunk ezt jelöli olvasásra, az Ószövetségből, majd később egy részletet Jézus beszédéből, az Új Szövetségből. Nem tudjuk pontosan, hogy mennyi idő választja el ezt a két vallomást, ezt a két írást egymástól, minimum több száz esztendő, de ez könnyen lehet akár ezres esztendőkben is mérni. Mégis, ha valaki olvasta, talán észrevette velem együtt, Ha még nem, akkor majd vegyük elő otthon újra, és olvassuk el egymás után ezeket a részeket. Tisztán érzékelhető az, hogy ez egy személytől, Istentől származik. Az is, amit a 103. Zsoltárban Isten kijelent magáról, meg az is, amit sokkal később Jézus Krisztus által közöl velünk. S ha már Isten ott áll, mint szerző a Szentírás mögött, akkor fontos nekünk az, hogy a Szentírást mindig így forgassuk, és mindig azzal az igénnyel vegyük a kezünkbe, hogy szeretnék tanulni tőled, Uram. A Biblia nem kifejezetten egy történelemkönyv, nem is egy természettudományos lexikon, hanem Isten kijelentése és vallomása önmagáról nekünk, amelyben elsősorban azt szeretné velünk közölni, hogy kicsoda ő. A tudomány az a megismerhető dolgokkal foglalkozik, Isten adott értelmet az embernek, és arról nem akar velünk különösebben beszélni, nem tartja fontosnak beszélni, amit értelmünk fölhasználásával, helyes irányultságával megismerhetünk ebből a világból. Isten azt mondja el nekünk a kijelentésben, amit mi nem tudunk a világról. Mondhatnánk így, hogy arról beszél, ami a dolgok mögött van, amit mi nem látunk. Arról beszél velünk Isten, amit mi magunkról sem tudunk. Mindezt föltárja előttünk. Ebben a két szakaszban Isten elsősorban önmagáról beszél. És azt mondja el önmagáról, hogy ő irgalmas, és az övéit mindennél jobban szerető Úr. Testvéreim, azért vagyunk együtt ezen a helyen, mert ennek az Istennek vagyunk hívei. Azért vagyunk együtt ezen a helyen, mert szeretnénk ebben a hitünkben erősödni, mélyülni. Azért vagyunk itt együtt ezen a helyen, hogy azokat, akiknek még nincsen bizalma e felé, az Isten felé, hívjuk, tanítsuk arra, hogy ha igazi szövetségest akarnak maguknak találni, aki megsegíti őket életükben és halálukban, akkor ne féljenek Istent választani. Ne féljenek Jézus Krisztus mellett dönteni. Ezért szól róla az ige, ezért mutatkozik ő be nekünk, és azt üzeni neked és nekem, hogy én irgalmas Isten vagyok, én szerető Isten vagyok, aki mindennél jobban szeretem azt, ami az enyém. Azt, aki az enyém. Böjt második vasárnapján arra szánjuk magunkat oda, hogy figyeljünk Istennek erre a bemutatkozására. És tanuljunk valamit arról, hogy mit is jelent az, hogy ő irgalmas, és az öveit mindennél jobban szerető. Azt szeretném, hogyha most elengednénk azt a képet, hogy mi hogy szoktunk irgalmasok lenni, és hogy mi hogy tudunk szeretni másokat. Az igazán érteni akaró embernek, amikor a kezébe veszi a Bibliát, arra kell figyelni, hogy Isten mit mond. És azt kell megérteni, ahogy Isten bemutatkozik. Mi könnyen esünk abba a hibába, amikor az irgalmasságról és a szeretetről hallunk, hogy azt gondoljuk, hogy ja, hát ezt ismerem, ezt szoktam én is néha gyakorolni. Szoktam adni a hajléktalanoknak. Segítek a rászorulóknak, ezt tudom, na ez a szeretet. De most arra kérlek benneteket, hogy figyeljünk arra, hogy Isten mit mond a szeretetről. Mert az, amit ő gyakorol irgalomként és szeretetként, az sokszor köszönő viszonyba sincs azzal, amit mi szoktunk ezen a címen gyakorolni. És ha mi Istennel akarunk szövetkezni, ha Istenben hiszünk, akkor az a legfontosabb, hogy azzal legyünk tisztában, hogy Isten milyen, és hogy Isten kicsoda. Ezért kell a Bibliát őszinte szívvel, nyitottan, alázattal és imádkozva olvasni, hogy most azt értsük meg belőle, amit Isten maga mond magáról. Ne pedig azt, amit mi képzelünk Istenről. A kettő között sokszor óriási különbség van, és boldog az az ember, aki Istent úgy tudja megismerni az élete folyamán, hogy el tudja engedni a maga modelljeit, és meg tudja ragadni azt, amit Isten ad a mi kezünkbe. Jézus egy képet használ arra nézve, hogy bemutassa az ő tanítványainak és hallgatóinak, hogy mit jelent az ő irgalma, és mit jelent az ő szeretete. Ez a kép egy ismert kép ott Izraelben, és azt gondolom, hogy a bibliás emberektől sem idegen, még talán a városi embertől sem, hiszen a Biblia többször és több helyen használja ezt a képet. Jézus egy pásztorról beszél, és az ő nyájáról. És azt mondja el, hogy milyen a pásztor és a nyáj, a pásztor és a juh kapcsolata. Olyan képet állít Jézus elénk, ami majdnem idilli. Beszél egy pásztorról és a nyájról. És talán megjelenik a szemünk előtt egy füves hegyoldal, ahol látunk egy pásztort, üde zöld fűben heverésző barikákat. De ez az idilli kép egy pillanat alatt megtörik, amikor Jézus arról kezd beszélni, hogy egy bari elkóborolt a nyájtól. Úgy tűnhet ezt a képet látva magunk előtt, hogy minden rendben van. A külső szemlélő talán azt látja, hogy milyen szép és milyen idilli. Azonban van egy hiba, ami külső szemlélőnek nem feltűnő hiba, de a pásztor tud erről, hogy egy báránya elkóborolt. Odahagyta a pásztort, és odahagyta a nyájat is. Mindjárt szeretném leszögezni, testvérek, hogy ezért az eltévedésért nem a pásztor a felelős. És ha meg akarjuk érteni Jézusnak a tanítását az irgalmáról és a szeretetéről, akkor fontos, hogy ez mindig ott lebegjen a szemünk előtt, hogy az az elveszett juh, amelyik nincs ott a pásztor közelébe, amelyik nincs ott a nyáj közelébe, önmaga miatt került abba a helyzetbe. A pásztor megy elől, vezeti a nyáját, nagyon szépen írja le ezt az általunk ismert 23. Zsoltár. A pásztor ügyel arra, hogy a nyáj mit egyen, hogy hol igyon, védi őket, a halál árnyékának völgyében is megy elől, és a nyáj követi őt. Vagy nem? Vagy nem? Aki nem követi őt, az lemarad, és előbb-utóbb elvész. Viszonylag egyszerű képlet ez. Nem kell és nem is szabad túlbonyolítani. A pásztor megy elől, szólongatja a juhait, azok mennek utána, de aki úgy dönt, hogy még egy kicsit legelészik, aki úgy látja, hogy vannak itt még jobb helyek, más irányok is, az előbb-utóbb egyedül marad, elveszve magányosan. Nos, ebben az idilli képben, ahol előttünk van egy csomó bárány, vajon kinek tűnne föl az, hogy egyetlen egy hiányzik? Talán nem tűnik föl a többi báránynak sem. Egyetlen egy valaki azonban mégis van, aki ezt észreveszi, a pásztor. És tudjátok, miért veszi észre? Azért, mert a bárány az ő tulajdona. Úgy gondolom, hogy a legtöbben olyan emberek vagytok, akik a tulajdonotokkal nem bántok nagyvonalúan. Nem szoktuk otthagyni a parkolóban az autónkat úgy, hogy nyitva van. Nem úgy van, hogyha még elbizonytalanodunk, akkor lejövünk a 9. is, hogy megnézzük, hogy becsuktam, bezártam. Vigyázzunk a tulajdonunkra. Hányótoknak az ajtaján van dupla vagy tripla zár? Azért, mert vigyázunk arra, ami a miénk. Nos, ha valami eltűnik, mindannyiunkat érzékenyen érint, ha észrevesszük. A pásztor észreveszi, hogy hiányzik az, ami az övé, ami az ő tulajdona. Mert a bárányok az övéi. Ez az ő nyája. És ez a kép is az ő nyájáról szól. Nem általában mindenkiről szól, hanem a pásztorról és az ő nyájáról. Tudjátok arról a nyájról, amelyről úgy beszél Ézsaiás könyvében, hogy ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, az enyém vagy. Ez az ő nyája. Megváltotta őket, nevükön szólítja, mert ismeri őket, és ezek az övéi. Ő észreveszi, ha csak egy is hiányzik. Mondja az egyik reklám, hogy a legkisebb is számít. De tudjuk mi ezt, hogy sokszor a legkisebb nem számít. Van valaki, akinek számít a legkisebb is. Akit ő megvette és megváltott, akit név szerint ismer. Ez a valaki pedig a pásztor, ami Urunk és Istenünk, ami Jézus Krisztusunk. Ő tudja azt, hogy mit jelent. Az, hogy egy pásztor nyájából eltémfereg valaki. Ha egy juh elvész. Mert mit is jelent ez? Olykor mi hajlamosak vagyunk ezt a dolgot bagatelizálni. Elveszett, azt kész. De most értsük meg azt, testvérek, amiről ez a kép szól. A pásztor, amikor észreveszi, hogy elveszett az ő báránya, akkor tudja, hogy az ő báránya bajban van. Az, hogy elveszett egy bárány, testvérek, az nem egy olyan mellékes kérdés. Az nem egy olyan egyszerű kérdés, hogy elvesztem, na és. A pásztor tudja azt, hogy az ő báránya bajban van. Akkor is tudja, amikor a bari ezt nem tudja. Mert a bárány csak legelézget, tényfereg jobbra-balra, a kis rövidlátó azt gondolja, hogy minden rendben van. Csak egy valaki tudja, hogy óriási a veszedelem, ez pedig a pásztor. Mit jelent az, hogy elveszett? Azt jelenti, testvérek, hogy elveszett a személyes kontaktus. Az a kontaktus, ami erről szólt, hogy ne félj, mondja a pásztor a báránynak, megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ezt hallja a bárány. De amikor egy bárány elvész, akkor ez a személyes kontaktus vész oda. Nem hallja többé a pásztornak a hangját. Nem látja és nem hallja többé a többi bárányt sem, akikkel egy nyájba tartozott. És tudjátok, aki messze kerül a pásztortól, annak a pásztor sem hallja a hangját. Az azért van nagy bajban, mert amikor konstatálja, hogy bajba kerültem, már késő. Bégethet. A bárány bégetés nem olyan, mint az oroszlán üvöltés. Az messzire elhallatszik. Abba beleremeg az, aki hallja. A bárány kétségbe esett bégetése nem hallatszik messzire, viszont egy felhívó jel. Minden vadállat tudja, hogy az ott egy potenciális áldozat. Úgy van az testvérek, hogy aki elveszett, annak a pásztor sem hallja a hangját, mert ő elment, elvezette a nyájat másfelé. Látjátok, végtelen egyszerű dolog elveszni, és mégis végtelenül bonyolult és kibeszélhetetlen baj, ha valaki elvész, ha egy bárány elvész. Amikor Jézus erről a képről beszél, és ezt a képet használva beszél önmagáról, Istenről, akkor olyan csodálatos, hogy úgy folytatja, hogy a pásztorban azonban van valami különös lelkület. Ez a különös lelkülete a báránynak az, hogy ő nem csak össze a pásztornak, hogy ő nem csak összegyűjti a bárányokat, hanem együtt is akarja tartani. Tudjátok, a pásztor azért veszi észre, hogy elveszett egy báránya, mert megvette azt, ahogy mondtam, tulajdonai. Mert foglalkozik a bárányával. Mert ismeri a bárányait. A pásztor különös lelkülete az, hogy összegyűjt, és egyben is tart. Maga mellett és egymás mellett. Ő gyorsan észreveszi, ha egy bárány elkóborolt. És mit mond el Jézus? Azt, hogy a pásztor kész elmenni az elveszett után. Kész elmenni az elveszett után. És nem csak elmegy az elveszett után, hanem azt mondja el Jézus Isten szeretetéről és irgalmáról, hogy addig jár, amíg meg nem találja, ami az övé. Arról beszél ez a példázat, hogy Isten nem mond le arról, ami az övé. Nem mondja azt egy félnapi keresés után, hogy buta balga bárány, elegem van belőled, fogom én itt törni magamat utánad. Nem mondja azt a pásztor, amikor a tüskék megszaggatják a ruháját, a kezét, amikor a kereséstől megszomjazik, hogy vége, befejeztem. Hanem mit mond el Jézus Istenről? Azt mondja el, hogy ő addig megy, amíg meg nem találja azt, ami az övé. Ugye kezditek sejteni, hogy egy kicsit más ez az irgalom és más ez a szeretet, mint amit mi szoktunk gyakorolni. Mint amit mi annak gondolunk. Isten azt mondja, hogy én vagyok. Én vagyok a pásztor, én vagyok az, aki nem csak kiválasztottalak, nem csak megváltottalak, nem csak név szerint ismerlek, hanem én vagyok az, aki megyek utánad, amikor te elfordulsz és elhagysz engem, és én vagyok az, aki soha nem mondok le arról, ami az enyém. Én vagyok az, aki mindig megtalálom azt, ami az enyém. Látod, testvér, ki az, aki hívogat téged meg engem? Remélem, velem együtt beleremeg a szívetek abba, hogy Jézus, te ilyen vagy. Én nem gondoltam volna ezt rólad. Jézus, te tényleg ilyen komolyan veszel engem? Neked tényleg ennyire fontos vagyok? Mert tudom, hogy bele szokott remegni a szívetek, amikor emberekben csalódtok. Tudom, hogy megszoktatok könnyezni kapcsolatokat, amelyek összetörtek, ahol emberek nem voltak mégse olyan hűségesek hozzátok, pedig azok csak emberi kapcsolatok. Most a mennynek és a földnek királyáról, életnek és halálnak uráról szól ez az ige. Az ő vele való kapcsolat, az ő vele való szövetség sokkal nagyobb és sokkal messzebbre mutat, mint a mi összes emberi kapcsolatunk. És hallgass csak, mit mond neked Azt mondja, hogyha te az övé vagy, akkor nem fog elhagyni téged, mert szereti azt, ami az övé. Akkor irgalommal fog utánad menni. Ha te lemaradtál, ha te elkóboroltál és elvesztél. Egy valamiben bízhatsz, ez pedig az ő lelkülete, amellyel odafordul az övéihez, és ha te az övé vagy, akkor hozzád is. Látod ki ez a Jézus Krisztus, akiről szól az egyház története? Akiről prédikálunk, akihez hívogatunk? Látod, hogy milyen ő? Ő akar a te életed ura lenni. Nem egy zsarnok, nem valaki, aki csak leltári számot ragaszt rád, és többé nem érdekled, hanem egy irgalmas és szerető Isten. Ő akar belépni az életedbe. Ő akarja azt, hogy te az övé légy. És ő ígéri azt a te életed következő részére, ha te szövetségre lépsz vele, hogy én irgalmas és szerető urad és pásztorod leszek, aki soha nem fogom hagyni, hogy te elveszél. Ő ígéri azt, hogy még a halálban is veled leszek, és még onnan is előhozlak téged. Még onnan is megszabadítalak téged. Testvér, látod, kivel léptél szövetségre? Ezzel a Jézussal, ezzel az Istennel. Becsülöd még őt? Szereted még őt azért, mert ő irgalmas, és téged mindennél jobban szerető szövetséges? Nem lettél kicsit nagyvonalú vele? Nem kezdtél mást gondolni róla? Azt mondja neked Jézus Krisztus, hogy én ez vagyok. Emlékeztet régi meg új hívők testvéreket arra, hogy ne felejtkezz meg arról, hogy én ilyen vagyok. Ha te hűtlenkedsz is, ha úgy gondolod, hogy máshol jobb a mező, ha le is maradsz, én ismerlek téged, megyek utánad, és meg foglak találni. Nem veszhetsz el, ha az enyém vagy. Van ilyen szövetség? Van ilyen kapcsolat a földön? Kedves házastársak, hányszor borítottuk egymásra az ajtót, pedig hűséget ígértünk egymásnak. Hányszor feküdtünk le úgy, hogy nem volt békesség közöttünk, pedig azt mondjuk, hogy szeretjük egymást. Remélem érzékelitek, hogy mennyire más az, amikor Isten szeret, amikor Isten irgalmas. Mióta várod, hogy a másik végre bocsánatot kérjen, hogy megalázza magát? Mióta vagy gőgös? Pedig azt mondod, szereted, szövetségre léptél vele. Látjátok, milyen Jézus Krisztus? Ő nem olyan, mint amilyen mi. És nem úgy éli meg a szövetségét azokkal, akiket szeret, mint ahogy ezt mi megéljük. Olyan jó lenne leborulnunk előtte, szívünkben és lelkünkben, és újra hálát adni azért, hogy Jézus, bocsáss meg, hogy elfelejtkeztem arról, hogy te hogy szeretsz, hogy te hogyan vagy irgalmas. Kedves testvéreim, hadd szóljak végül arról nektek, hogy látjátok velem együtt, ugye, hogy milyen veszedelmes, ha elvész a mi személyes kontaktunk Jézussal. Mi azt szoktuk gondolni, hogy még nincsenek veszve az ügyek, még halljuk a kolompot, még szól a harang, még nem vagyunk olyan messze. De remélem, hogy érzékelitek mindebből, amit itt elmond nekünk a mi Urunk, hogy végtelenül veszedelmes, mikor valaki, aki egyszer hallotta Jézus hangját, értette az ő szavát, egyszerre csak nem hallja. Lehet, hogy megy még a szekér, de ha nincs meg a személyes kapcsolatod Jézussal, a pásztorral, ha nem jut el hozzád az ő igéje, ha nem tudsz úgy bégetni, imádkozni, hogy ő azt hallja, akkor testvér, óriási bajba vagy. És lehet, hogy ezt könnyen bagatelizálod, lehet, hogy arra gondolsz, ó, hát gyorsan megyek én majd a nyáj után, majd utolérem én őket, de értsd meg, hogy ez a legnagyobb veszedelem, amibe kerültél. Itt nem lehet várni egy hetet, nem lehet várni egy következő alkalmat, hogy majd valahogy mégis rendbe jön az Istennel való kapcsolatom. Itt egy dolgot lehet tenni. Hittel várni, hogy megjön a pásztor. És abban reménykedni, hogy az a pásztor, aki engem megszólított, nem fog elhagyni. Hiába keresed, nem fogod megtalálni. Itt ő az, aki jön. Ő az, aki keres. Az egy nagyon kellemetlen dolog, amikor az ember kiszolgáltatott. Amikor menne, csak nem tudja, hogy hova. Amikor rádöbben arra, hogy eltévedtem a pilisi hegyekbe, csak fogalma nincs róla, hogy hogy kéne ebből a slamasztikából kijönni. Az egy nagyon rossz érzés, amikor az ember erre rádöbben. Addig nem szokott baj lenni, míg úgy megyünk előre, és azt gondoljuk, hogy jó irányba vagyunk. Csak egyszer, amikor nem azt látjuk magunk előtt, mint aminek jönnie kellene, na akkor szokott egy pillanat alatt rászabadulni az emberhez, hogy eltévedtem, elvesztem. Ez nem jó érzés. A hívők sokszor úgy gondolom, hogy későn jutnak el erre az érzésre. Talán már rég nem hallják a pásztor hangját, talán már rég nem azt a füvet eszik, amit a pásztor készítene nekik, de még mindig mennek előre, abban a tudatban, hogy nincs itt semmi baj. Testvér, ha nem látod a többi bárányt, ha nem hallod a pásztor hangját, ha nem vagy ott, ahol Jézus van és az övéi, akkor óriási bajban vagy, és nem tehetsz ellene semmit. Nem tehetsz ellene semmit. Egy dolgot tehetsz, egy dologra appellálhatsz, számíthatsz, várhatsz arra, amit a pásztor önmagáról elmondott. Én ismerem az enyéimet, és nem hagyom, hogy elvesszenek. Mert az emberfia azért jött, hogy megmentse, ami elveszett. Igyekezzél a pásztor nyomába maradni. Ne halogasd az engedelmes döntéseket, a pásztor hangját hallva. Menjél, mert minden egyes engedetlenség, minden egyes durcásság, makacskodás Istennel szemben egyre jobban elszakít téged tőle. Végül majd belátod ezt, de nem kell ezen az úton elmenni. Nem okolhatod érte Istent, egyedül csak magadat, hiszen azért, ha egy bari elkóborol és lemarad, nem a pásztor a felelős. Ő mindig egyértelműen beszél, ő mindig egyértelműen cselekszik. Ha te nem vagy ott, akkor tudd meg, hogy ez a te hibád és a te felelősséged. Mégis biztatlak, és biztat bennünket Isten, Jézus Krisztus szavai által, ne félj, megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Gyertek, magasztaljuk őt, akik az övé vagyunk. Amen. Fennállva énekeljük a 234. dicséretünket. 234. dicséretünk 4 versét. Jer, kérjük Isten, áldott szent lelkét. Elcsendesedve, meghajt a fejünket, imádkozzunk. Dicsőséges édesatyánk, szerető Jézus Krisztusunk, megrendül a mi szívünk, amikor a te irgalmadat és a te tiéd felé való szeretetedet megértjük. Köszönjük neked azt, hogy így mutatkozol be nekünk, így bátorítasz arra, hogy kétségek nélkül mondjunk igent a te hívásodra, és így vigasztalsz bennünket is, akik olyan sokszor tévedünk el, olyan sokszor jutunk bajba önmagunknak köszönhetően, amikor engedetlenek vagyunk, és megszűnik a veled való személyes kontaktusunk. Köszönjük, hogy most bátorítasz, és bíztatsz bennünket arra, hogy jöjjünk csak te hozzád, mert nem fogunk csalódni. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy te példáját adtad a te mély és elkötelezett szeretetednek ott a Golgotán, a keresztfán, amikor holtrad a mi bűneinknek, a mi ránk leselkedő veszedelemnek ítéletét és súlyát, azért, hogy megszabadíthassál bennünket. Köszönjük, hogy ismered a tieidet, nem hagyod őket el. Köszönjük, hogy te nem csak nyájat gyűjtesz, hanem egyben is tartasz. Urunk, ahogy énekeltük, könyörüljél rajtunk, mert csak benned van reménységünk. Kérünk téged, hogy így őrizd meg bennünket, a te nyájadat is ezen a helyen, hogy rajtad függhessen a mi szívünk és lelkünk. És elkötelezzük magunkat együtt is, és egyen-egyenként is arra, hogy szeretünk téged, mert te mindennél jobban szerettél és szeretsz bennünket. Bocsáss meg nekünk, amikor más gondoltunk rólad. Bocsáss meg nekünk, amikor vádaskodtunk veled szemben. Légy kegyelmes hozzánk. Kérünk téged, hogy így legyél vigasztalónká bajainkban, hogy reát tudjunk támaszkodni. Ma különösképpen is kérünk azokért, akiknek szeretteit elragadta egy rendszer, az erőszak, olyan ítéletek, amelyek nem voltak emberileg sem jogosak. Könyörülj meg mindazokon a megtört szívű embereken, akik megkeseredtek emiatt. Könyörülj meg azokon, akiknek emberi egzisztenciája ment rá a hozzád való hűségre. Engedd, hogy beléd kapaszkodjunk, aki nem feledkezel el a tieidről, és aki hű maradsz mindazokhoz, akik a tieid. Így jövünk hozzád, így tárjuk most fel előtted személyes kéréseinket is. Légy hozzánk irgalommal. Amen.